Urunk, hálával áldunk téged és dicsőítünk mindazért, amit a múltba tettél az életünkben, hogy lemostad a mi bűneinket, megváltottál bennünket, és hálát adunk azért is, amit most teszel az életünkben, és amit a jövőben is tenni fogsz. Most itt vagyunk, megállunk előtted, hódolunk előtted, tisztelünk téged, tisztelünk azzal, hogy megnyitjuk szívünket, megnyitjuk elménket és szánkat is, hogy dicsőítsünk téged, szívünket, hogy befogadjuk a te ígédet, és hogy veled találkozzunk. Kérünk, hogy jöjj közénk, áld meg a mi együttlétünket, add, hogy mindnyájan áldást vegyünk, és a mi életünk legyen megváltozva, legyen a mi életünk megszentelődésére. Ez az alkalom is, amit eltöltünk a te jelenlétedben. Amen. Hallgassuk meg az Úr igéjét, testvéreim, amint írva találjuk azt a Józsué könyvében. Józsué könyvének 16. fejezetéből és 17. fejezeteiből olvasunk igéket. A 16. fejezet első versén kezdjük az olvasást, majd a 17. fejezet 11. versén folytatjuk. József fiainak jutott sorsolással a jerikói Jordántól, Jerikó vizétől keletre a puszta, amely Jerikótól a hegységbe Bétel felé visz. Azután tovább megy a határ Bételtől Lúz felé, és átmegy az Arkaik határára, Atárótig, majd lemegy a tenger felé, a Jaflétaiak határához, az alsó Béthóron vidékéig, és Gézerig, és a tengernél végződik. 17. fejezet 11. versétől. Manassénak jutott Isakár és Áser területén, Bétseán a falvaival együtt, Jibleám a falvaival, Dor lakosai falvaikkal együtt, Éndor lakosai falvaikkal együtt, Tanak lakosai falvaikkal együtt, Meggidó lakosai falvaikkal együtt, a három dombvonulat együtt. De magukat a városokat nem tudták birtokba venni Manassé fiai, a kánaániaknak sikerült ott maradniuk azon a földön. Amikor megerősödtek Izrael fiai, robotmunkára fogták a kánaániakat. Elűzni azonban nem üzték el őket. De József fiai így beszéltek Józsuéval. Miért csak egy sorsvetésnyi örökséget és egy kimért részt adtál nekünk? Hiszen a mi népünk nagy, mivel mindeddig megáldott minket az Úr. Józsué azt felelte nekik. Ha nagy a ti népetek, menjetek föl az erdőségbe, és írtsatok abból magatoknak a periziek és refáiak földjén, ha szűk nektek Efraim hegyvidéke. Erre azt mondták József fiai, ez a hegyvidék nem elég nekünk, viszont a síkföldön lakó kanaániaknak vas harci kocsiaik vannak. Bécsiánba és falvaiban is, meg a Jezreel síkságán is. Józsué azonban azt felelte József házának, Efraimnak és Manassének. Nagy a ti népetek, és az erdők is nagy, és az erőtök is nagy, nem csak ez az egy kisorsolt birtok jut nektek, hanem egy egész hegyvidék jut nektek. Ha erdőség az, akkor írtsátok ki, és a tietek lesz egészen. Ki fogjátok űzni a kanaániakat, még ha vasharci kocsiaik vannak is, és ha erősek is. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te igédet, ebből a régi történetből akarsz tanítani bennünket ezen a délutánon. Add a te szent lelked jelenlétét, hogy ezt meg tudjuk érteni. Adj erőt, lelki világosságot az ige hirdetéshez, és nyitott szívet, meg engedelmes szívet az ige hallgatásához. Amen. Thank you.
kedves egybegyűlt gyülekezetet. Jóval kevesebben vagyunk, de hiszem, hogy Jóisten képes szólni hozzánk olyankor is, amikor talán kevesebben vagyunk. A szolgálatom elején szeretném megragadni az alkalmat, hogy beszámoljak a múlt hétvégi eseményekről. A múlt hétvégén, már pénteken találkoztunk Székelyföldön az Emabisz vezetők, az ifjúsági szövetség vezetői, hogy a közelgő nyári tábor részleteit hát letisztázzuk, leszögezzük, összeállítsuk a programot, és péntek éjjel, vagyis hát már szombat hajnalban Szabó Szilárd testvérhez érkeztünk Csíkszeredában, nagyon nagy szeretettel fogadtak minket, és ugyanoda tértünk vissza a megbeszélés után, amit a hargitai táborban tartottunk, hogy szombat este részt vegyünk egy evangelizációs alkalmon. Szeretettel köszönti a családot, a gyülekezetet, számunkra egy áldással teli alkalom volt, és szeretném a testvéreket megkérni arra, hogy imádkozzanak az idei hargitai táborért is, legyen ez a tábor is egy fordulópont sok fiatal életében. Hiába kínlódunk mi, hiába tervezünk, hogyha Jóisten nem adja rá az áldását, akkor mit sem ér a munkánk. Ez volt a múlt hétvégén, és utána hazautaztunk, és így itthon már az IFI-ben is volt hirdetve délelőtt, hogy imádkozzunk már, most kezdjük meg az imádkozást a táborért, úgyhogy számítunk ilyen területen a gyülekezet segítségére is. A ma délutáni igéhez térve szeretnék egy-két gondolatot megosztani. Így, ahogy olvastuk itt az igét, kicsit többet olvastunk fel, mint ami ki volt jelölve, de én is kutattam, hogy mi is ennek az előzménye, és láthattuk azt, hogy a nemzetség, a törzsek, vagyis hát a törzsek között történt meg az örökség elosztása, és a 16. rész elején olvastunk egy olyat, hogy Jerikó vizeitől keletre a puszta, folytatódik aztán, jutott József fiainak. Na hát gondolkodtam ezen, hogy puszta, ez egy kicsit távol esik a tejjel és mézzel folyó föld képétől, és ahogy szóvá is tették ezt a József fiai, akik egy nagy és erős nemzetség voltak, nekik ettől többre volt szükségük. És itt vált világossá előttem az, hogy különbség van az örökség és a birtoklás között. Ugye megkapták a József fiai is, József fiainak a nemzetsége a föld öröklésének ígéretét, de hogy ezt birtokba vegyék, az komoly harcba került nekik. És biztos vagyok benne, hogyha ez a nemzetség megelégedett volna ezzel a kis pusztával, ami szerintem feltehetőleg még terméketlen is volt, ez az erős nemzet hamar legyengült volna. És hogy ezt elkerüljék az ellenséggel, fel kellett vegyék a harcot, ez komoly harcba került nekik. És a ma délutánnak ez a címe, hogy harcoljatok tágasabb térért. Van egy ilyen alcíme, és olvastam, hogy lelki térfoglalás. Lehet, hogy ez így van a lelki életben is, hogy mindenki megkapta az örök élet, a szent élet ígéretét, de azt csak harccal szerezhetjük meg. Az komoly csatába kerül. És így jártam ezzel én is megtérésemkor, talán más is, hogy egy bizonyos területet átengedünk az életünkből a Jóistennek, de ahogy telnek a napok, a hetek, a hónapok, úgy ismerünk fel olyan kis területeket, tartományokat, amik még az ellenség uralma alá kerülnek, vagyis uralma alá tartoznak. És nagyon veszélyes ezeket megtartani. Hogyha nem vesszük fel azokkal a harcot, akkor a lelki életünk lesoványodik, elgyengülhet. Kezdtem felismerni én is a régi természetemet, a régi berögzött szokásokat, amik mindegy egy ilyen nagy vas harci kocsi volt az én életemben, és mint amiről az ígében olvashatunk. És nekem is rá kellett jönnöm, hogy nekem is ez harcomba kerül, hogyha az életemet, lelki életemet akarom, hogy előre haladjon, hogy fejlődjön, hogy egyáltalán életbe maradjon, az harcba kerül. Szeretnék itt visszautalni a ma délelőtti ifi órára. Ott hallottunk arról, hogy a szenvedés és a harcok az egy nagyon jó eszköz a Jóisten kezében, amivel a jellemünket, a személyiségünket formálja. És amikor úgy látjuk, hogy valami nagyon nehéz dologgal állunk szemben, nagyon nehéz dologgal küszködünk, tulajdonképpen akkor kalapálja a Jóisten a személyiségünket, akkor formálja a jellemünket. És ilyen harcot vívott meg Jákob egy éjszaka, amikor addig küzdött magával Istennel, míg ki nem ficamodott a forgója, csak hogy megkaphassa az áldást, vagy ugyancsak a délelőtti ígére visszautalva. Ilyen tusát vívott meg Dániel is az imájában a népéért. És Józsué fiai is fel kellett vegyék a harcot ezekkel a nagy vas harci kocsikkal. Most feltevődik a kérdés, hogy az én életemben mikor volt utoljára ilyen területfoglaló harc? Mikor mondtam azt, hogy igen, szükségem van többre, akarok többet kapni, és meg akarok harcolni azért a többért? Vagy megelégszek azzal a kevéssel, amiben talán otthon érzem magam biztonságosan? Vagy pedig látom a nagy ígéretet, amit Isten tett elém, és azért képes vagyok felvenni a harcot, teljes erőbedobással megvívni a csatát. Hát én kívánok minden kedves egybegyűltnek ilyen harcokkal teli életet. Nem csak harcokkal, de győzelmekkel teli életet is. Amen. Egy közös ének után Nagy Gabriellát kérjük, hogy mondja el, amivel készült. Thank you.
délelőtt volt szó az imádkozásról, és elgondolkoztam, hogy milyen sokszor én is olyan unalmasan van, hogy majd belealszok az imádkozásba, és mennyire fontos az imádkozás minősége. Szeretnék ebben változni, átadni magamat, de nem csak ebben, hanem úgy sok mindent felismertem magamban, hogy mennyire fontos, hogy tiszta a szívem, tiszta lelkületem legyen. És észrevettem, hogy úgy sok emberrel, sok testvérrel szemben is úgy falat építettem magam köré. Nem tudtam mindenkivel olyan szeretettel lenni, vagy rágondolni. Ebben is szeretnék változni. És amit még szeretnék megtanulni, az Úrról beszélni, bizonyságot tenni. Olyan munkám van, amiben nagyon sok alkalmam van bizonyságot tenni. Ha lehet napjába, egész nap csak beszélhetnék. És ezt, hogy formálja az Úr úgy, hogy tudjak az ő dicsőségére lenni munkámmal is. Szeretném, hogy ha lehet, fény legyek. Látom, hogy nagyon sok hibám van, és nagyon sok mindenben emberi vagyok. És úgy szeretném, hogy mindenkivel szemben legyenek tiszta érzéseim. Láttam, hogy nem minden testvérehez tudok közeledni se is, ezt úgy felismertem magamban. Hát imádkozzanak értem is, hogy nyíljon a szívem jobban. Amen.
Egy éneket énekeljünk, és utána Vékás Benyámin szolgálatát.
Thank you. Lehet, hogy többen tapasztaltuk már, mit jelent adósnak lenni. Nem a legkellemesebb érzés. A héten az adóhivatalban is kellett járjak többek között, és ahogy kifizettem az adósságot, történetesen úgy történt, hogy adtam is, meg kaptam is, valamit elszámoltak, és vissza is kaptam, de most nem erre akarok kitérni, hanem eszembe jutott egy igevers, amely talán sokunknak sokat jelent. Azt mondja Dávid a 32. Zsoltárban, hogy boldog ember az, akinek vétke megbocsátatott, adósága elfedeztetett, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Izrael népe, és mi is így kerültünk be Isten népek közé, hogy az Úr eltörölte a mi adósságunkat. Egymás felé is rossz érzés az adósság. De mennyivel rosszabb, amikor a mindenható Isten felé van adósságunk. Ez volt az első gondolat, amely foglalkoztatott, amely úgy hálára adokott, hogy Isten a mi adósságunkat eltörölte, és nem tulajdonítja nekünk. És így lehetünk része az ő népének. A másik dolog, amely foglalkoztatott az ige kapcsán, ugye a József fiainak a hozzáállásából egy enyhe, lehet, hogy én érzem csak így, egy enyhe elégedetlenséget is kiéreztem. Miért kaptam én csak ennyi örökséget? Hogy nekem csak ennyit adtál? Senki nem magának vette az örökséget, hanem mindenki sorsvetéssel kapta. Nekik ez jutott. És eszembe jutott, amit Dávid mond a másik Zsoltárban, a 16-ban, hogy az én örökségem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nekem. Az első, hogy ehhez kapcsolódva volt az a gondolatom, hogy ahhoz, hogy lelkileg teret foglaljak, ahhoz szükséges az, hogy felmérem, amit Istentől kaptam, lelki örökséget, amilyen körülményeket, ahogyan vezette az életemet, és ezért hálás legyek. És akkor indulhat tovább a harc. Más dolog úgy kérni Istentől, hogy hálásan harcolva, és megint más dolog úgy kérni, hogy mi az, hogy nekünk csak ennyit adtál. És ehhez kapcsolódva pedig foglalkozhatott az, amit annak idején Benedek mondott, Nursiai Benedek, és a bencések és a szerzetesek jelmondatává vált, amit úgy fogalmaztak meg a latinok, hogy ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. Isten ugyan a népnek az örökséget úgymond sorsvetés által elosztatta, de meg kellett harcolni érte. Megkapom az örökséget, de ahhoz, hogy növekedjen, ahhoz harcolni kell, amiről már az előbb is beszélt testvérem. És azt foglalkoztatott, hogy legyen bennem ez az egészséges többrevágyás, ez az egészséges lelki terjeszkedni akarás, amelyben benne foglaltatik az ima, benne foglaltatik a kérés, de benne foglaltatik a harc is, a naponkénti gyakorlati harc saját magammal szemben, de harc a körülöttem élők lelkéért is. Isten azt szeretné velem is elérni, úgy gondolom, és mindannyiunkkal, minden hívő emberrel, hogy örökségünk ne csökkenjen, hanem nőjön. És ehhez bennünket is munkatársaiként akar használni. Erre lesz lehetőség a nyáron is, különböző táborozásokban. És nem csak. Imám az, hogy vállaljam, és vállaljuk ezt a harcot. Legyünk készen rá, és legyünk készen arra, hogy az Úr a mi örökségünket, lelki örökségünket kitágíthassa, és lássuk nagynak mindazt, amit tőle kaptunk, és kamatoztassuk, sokszorosítsuk azt, amit tőle kaptunk, az ő kegyelméből, az ő hatalmából. Ezt kívánom magamnak és mindannyiunknak. Amen.
délelőtti szerettem volna a Biblia órán szólni pár szót. Volt pár gondolatom, amit szerettem volna megosztani a testvérekkel, de valahogy az elmaradt, és most úgy látszik, hogy van rá alkalmam. Nem olyan régen a női körbe az imádkozásról volt szó, és volt egy olyan témánk, hogy az imádkozás megszokás vagy szokás. És nagyon sokat gondolkoztam ezen a két szón, hogy megszokás vagy szokás az én imádkozásom, és hogyan lehet ez között különbséget tenni. És aztán így, ahogy ezen gondolkoztam többször, úgy eszembe jutott, hogy mikor kislány voltam, akkor tanítottak imádkozni. Arra tanítottak, hogy mindig reggel, este mindig imádkozzunk. És ez olyan megszokássá vált számunkra. Ahogy nőttem tovább, már kamasz voltam, akkor is ez mindig egy ilyen megszokás volt, hogy reggel és este imádkoztunk, vasárnap délelőtt eljártunk a templomba, a szüleink arra tanítottak, hogy templomba kell menni, imádkozni kell. De nem volt benne semmi lelki, csak egy ilyen megszokás. És mióta az Úr Jézus a szívembe költözött, ez megváltozott. Nem megszokás lett az imádkozás számomra, hanem egy különleges dolog. Szokássá vált az imádkozás számomra. Megtapasztaltam azt, hogy bármiért imádkozhatom az Úr Jézushoz. Mélyebben imádkozok, amikor el vagyok keseredve, amikor mélyponton vagyok. Nagyon ragaszkodóan tudok imádkozni, amikor zúgolódok. Amikor úgy érzem, hogy a próba, a teher túl nehéz, akkor talán még jobban imádkozom. De megtanultam hálát is adni. Hálaimádságot is tudok adni már. Vagy azt is megtanultam, hogy bármilyen döntés van az életemben, először mindig imádkozzak, és türelmesen várjak. Ne emberileg avatkozzak bele Isten dolgaiba, mert erre már figyelmeztetett, hogy amikor türelmetlen voltam, és imádkoztam néhányszor, de nem jött válasz, akkor emberileg mindig besegítettem, és mindig kudarcot vallottam. Türelmesen imádkozzak, tartsak ki az imádkozásba. Isten nem késlekedik, és tudja, hogy mikor kell a megfelelő választ nekem megadnia. És olyan jó dolog ez, hogy szokásommal vált az imádkozás, de a mai napon a Biblia órán azt is megtanultam a Vékás Erzsike testvérnünk szavából, hogy mélységesen mély kell legyen ez az imádkozás. Istennel nem lehet csak olyan felületesen beszélgetni, vagy nem csak olyan imádkozásunk kell legyen, hogy elmondom az imádságot, és utána felállok térdémről, és megyek tovább, hanem hallgassam meg, hogy ő vajon mit akar mondani. És az úgy megragadott, hogy teszem én ezt, vagy sokszor elmondom az imádságomat, és aztán túl sok a dolgom, és hamar felállok, és megyek tovább. És be kell valljam, hogy nagyon gyakran megesik ez velem. És akkor milyen gyenge, nem, a Szentlélek nem tud bejárni, mert nem engedem, hogy Isten szóljon. És azt szeretném, hogyha ebbe fejlődnék, és azért imádkozom, hogy tanítson az Úr imádkozni, tanítson fejlődni, tanítson arra, hogy mélyebben belekerüljek az ő kezeibe, és tudjak rá úgy figyelni, mint egy felséges szent Istenre, nem mint egy barátra. És tudom azt is megtapasztalásból, hogy nem csak imádkozni lehet hozzá, hanem beszélgetni is vele. Mert reggelente, amikor munkába megyek, és egyedül járok, gyalog megyek, akkor beszélgetek is vele. Nem csak imádkozom, hanem beszélgetek. És olyan jó érzéssel tölt el, hogy igen, lehet ő egy barát is, de soha ne felejtsem el azt, hogy ő egy szent Isten, és úgy közeledjek hozzá, hogy szavaimnak súlya van. Hát azt szeretném, hogyha ezt mindannyian megfontolnánk, hogy Istennel és Istenhez hogyan imádkozunk, kellő tisztelettel, alázattal, odaadással, és figyeljünk rá, hogy imádkozásunk egy jó szokásunk legyen, tehát nem megszokás, hanem szokásunká váljon, hogy közelebb kerüljünk mindannyian Istenhez. Amen.
olyan fajta igét olvastunk, ami ugye az igeolvasó, mint az ige hirdető, és az ige hallgató, az ige hallgatót megpróbálja. Nem olyan könnyen értelmezhető ez az ige, mert van egy lista benne, és felsorolás, nem is olvastuk fel az összes felsorolást, ami itt van ebben a szakaszban, hogy ki mennyi örökséget kapott, és hogy hol van az ő örökségük, melyik várostól, meddig terjed el, és hogy melyik család, ki, hogy hívták a családfőket, és milyen örökséget kaptak a törzsön belül a családok. Hát sokan nem tudják, hogy hova tegyék ezt a fajta felsorolást és ezeket az igéket. Azonban úgy látom, hogy ebben az igében tanúság van számunkra, és üzenet van számunkra. De hogy megértsük az üzenetet, hadd mondjam el, hogy mi is történik itt. Arról van szó, testvéreim, hogy Izrael fiai bevonulnak Kánoánba, és különböző hadjáratokkal elfoglalják az országot. Nem volt ez egy üres ország, népek laktak benne, és azt a parancsot kapták, hogy győzzék le ezeket a népeket, és írtsák ki ezeket a népeket, és akkor lesz az övék az ország. És amikor ez megtörtént úgy nagyjából, és Izrael népe uralta a területeket, akkor következett az, hogy elosztották törzsenként, hogy ki hol fog lakni, melyik törzs hol lakik. A bibliaolvasó emberek tudják azt, hogy József törzséből valójában két törzs származott, a József két fia szerint. Az egyik Efraim, a másik Manassé. Amikor még Egyiptomban voltak, Jákob halála előtt találkozik az unokáival, és azt kérdezi, vagy azt kéri Józseftől, hogy legyenek az ő unokái is, a József két fia, akik akkor születtek, amikor még ő Izraelben volt, és József pedig már Egyiptomba, hogy ez a két unokája is legyen olyan, mint az ő, mintha gyermekei lennének. Ha Patrik megtalálja a Mózes első könyve 48. rész 5. versét, akkor ebben látjuk, hogy ha kivetíti, akkor látjuk abban, hogy hogyan kéri Jákob Józseftől, hogy az ő két unokája legyen olyan, mint a két gyermeke. Ezzel valójában az történik, hogy Izraelnek, és József beleegyezik, és azt mondja itt, hogy legyen nekem Efraim és Manassé, akárcsak Ruben és Simeon az enyeim lesznek. Ő így kijelentette, és nem sokára meg is hal Jákob. Ami azt jelenti, hogy Izraelnek valójában 13 törzse van, nem 12. Csak ebből 12 kap letelepedési helyet, mert a lévi törzse ki van választva egy különleges szolgálatra, mégpedig az lett az ő szolgálatuk, hogy a szervezett istentiszteletnek a szolgálatába álljanak. A lévi törzséből kerültek ki a léviták, akik szolgáltak először a sátor körül, majd a templomnál, és kerültek ki a lévi törzsén belül az Áron házából, az Áron nemzetségéből kerültek ki a papok. Ők nem kaptak területet Izraelben, csak bizonyos városokat, ahol ők lakhattak, és a körülötte lévő kis földeket, valamennyit, amit megművelhettek, de nem volt olyan területük, mint a többi törzsnek, hogy mondhatják, hogy ettől kezdve addig a miénk, és nem a többieké. Amikor már majdnem ott volt Izrael népe, hogy bemenjen a Kanaánba, és elfoglalják, átmenjenek a Jordánon, majd elfoglalják Jerikót, két és fél törzs azzal a kéréssel áll elő Mózesnek még, hogy adják nekik a Jordántól keletre lévő helyeket. Ruben, Gád és Manassé törzsének a fele azt kérték, hogy maradjanak ők ezen az oldalon, mert tetszett nekik, hogy milyen termékeny az a terület. És akkor megkapják ezt a területet, azzal a feltétellel, hogy amikor bemegy a nép Kánaánba, akkor mennek ők is harcolni velük. Nem fognak ott maradni, és azt mondják, a mi örökségünk megvan már, és mi nem harcolunk tovább. Meg is tartották ezt az ígéretüket, és átmentek ők is a Jordánon, harcoltak, majd miután elfoglalták a területet, ők visszamentek arra a helyre, ahol, amit kaptak ígéret szerint. Az az érdekes ebben, hogy Manassé törzsének a fele is itt kapott örökséget. Amikor elfoglalták az országot, akkor nem úgy foglalták el, hogy teljesen kiürítették az országot. Itt-ott különböző helyeken, területeken maradtak még azokból a népekből, akik azelőtt laktak Kánaán földjén. De ennek ellenére elosztották a területeket, és itt vagyunk ennél a felosztásnál, amikor József fiai, ugye a Józsefből ugye két törzs lett, a két fia, az Efraim és a Manassé megkapják a területüket, és nagyon jó területet kapnak. Akiknek a Bibliájában van térkép, azok keressék meg azt a térképet a Bibliában, Bibliájuk végénél, amelyik azt mondja, hogy a 12 törzs elhelyezkedése Kanaánban. És láthatjuk azt, hogy Efraim és Manassé törzse az ország közepén kapta meg az örökségét, és elég jó területek ezek. Ugyanakkor azt is észrevehetjük, hogy Manassé és Isakár törzse között nincsen határ. Mert ha figyelmesen olvassuk ezt a felsorolást, azt látjuk, hogy Manassé még kapott területeket a másik törzsnek a területén is. Különböző városokat, vagy különböző falvakat. Hozzátartozó területével együtt, és a Manassé és az Isakár közötti határ az egy bizonytalan határ, mert megosztoztak a területeket. És ha megnézzük, akkor milyen nagy területet kapott, különösen Manassé, meg Efraim. József leszármazottai szinte az országnak az egy harmadát uralják, és az övék ez a terület. És amikor ilyen sok területet kapnak, és ilyen jó területet, az ország közepén a legbiztonságosabb területet, akkor előállnak Efraim képviselői és Manassé képviselői, és azt mondják Józsénak, hogy nekünk nem elég ez a hely. Nekünk több kell. És József azt mondja, nem kaptok többet. Ha akarjátok, hogy, és azt mondjátok, hogy erősek vagytok, és biztos, hogy erősek vagytok, és sokan vagytok, akkor kérlek, hogy foglaljátok el azoktól a népektől a földeket, akik még itt laknak közöttetek. Keletfele, ott voltak a hegyvidéken a periziek és a rafáiak, foglaljátok el tőlük az erdőket. És hogyha szántóföldre van szükségetek, akkor írtjátok ki azokat az erdőket, és termeljetek ott gabonát. Legyen a tietek. Azt mondják erre, nem megyünk, mert ők erősebbek tőlünk. Ha pedig akarjátok, a síkság fele is terjeszkedhettek, nyugat fele, ott vannak a kanaániak, menjetek, vegyétek el tőlük. Efraim és Manassé úgy akart több területet magának, hogy azért ne harcoljon meg. És nem kaptak többet. Csak azt kapták, ami sorsvetéssel az Isten akarata szerint az övék volt, nekik adatott, de azt mondja József, hogy ezt, amit Isten nektek adott, ezt pedig vegyétek birtokba. Harcoljatok érte! Éppen itt van ennek az igének a tanúsága, testvéreim. És így hangzik ez a tanúság. Az örökségben vannak olyan területek, amelyek a miénk jogszerint, de harc nélkül nem lehet a miénk, nem kapjuk meg csak úgy magától. És ezt lefordítva újszövetségi értelembe, az új szövetség szempontjából is mi Isten gyermekei vagyunk, és hogy mondja az ige, ha gyermekek, akkor örökösök is. Azzal, hogy mi Isten gyermekei lettünk, nagyon sok áldást kaptunk, kiváltságot kaptunk, örökséget kaptunk, amit már élvezhetünk ezen a földön, de majd kiteljesedik a mennyországba. Mi örökösei vagyunk az Istennek, és örökös társai a Krisztusnak. És vannak olyan lelki áldások, amelyekért nem kell harcolnunk, és vannak olyan lelki áldások, amelyekért kell harcolnunk. Mind a kettő már a miénk. Azért is, amiért kell harcolnunk, és azért is, amiért nem kell harcolnunk. Amiért nem kell harcolnunk, azt egyszerűen passzív hit által elfogadjuk. Amiért harcolnunk kell, az is a miénk, az pedig harcos, aktív hit által kell elfogadjuk. Nem azt jelenti, hogyha az egyiket, amit csak úgy nem harcolunk érte, na azt fogadjuk el hit által, és a többit az a mi érdemünk, azért mi harcolunk meg. Ott is épp úgy hinni kell, mint ahogy itt mondja Józsué, hogy higgyétek, én hiszem, de higgyétek ti is azt, hogy le tudjátok ezeket a népeket győzni. Hát nekik harci kocsiaik vannak. Nekik vasból vannak a harci kocsiaik. Ez nagy dolog volt akkor. A vaskorszaknak az elején vagyunk, azelőtt bronzot használtak, rezet használtak, puha volt az a fém, azt tudták legkönnyebben megmunkálni, majd később rájöttek az emberek, hogy hogyan lehet a vasat megmunkálni, ami egy erős fém, és abból készítettek szerszámot, meg fegyvert, és bevonták az ő harci kocsiaikat ezzel a vassal. A legmagasabb harci technika volt abban az időben a vassal bevont harci kocsi, ami nem volt az izraelieknek. De azt mondja Józsué neki, ti le tudjátok ezeket győzni. Higgyétek. Testvéreim, ezekről a területekről szeretnék néhány szóba röviden beszélni, hogy a lelki életünkben melyek azok a területek, amelyek a miénk, anélkül, hogy harcolnánk, és melyek azok a területek, amiért meg kell harcolnunk. És azt mondom, hogy a sátán azt akar, hogy összekeverjük a kettőt. Hogy harcoljunk azért, amiért nem kell harcolni, és ne harcoljunk azért, amiért harcolnunk kell, és várjuk azt, hogy az csak úgy magától a miénk lesz. Mondok egy példát rá. Ahhoz, hogy Isten gyermekei vagyunk, azért nem kell harcolni. Azt megnyerjük ezt a státust azzal, hogy befogadjuk az Úr Jézus Krisztust a szívünkbe. Egy bűnbánó imá kell hozzá, egy megtérni vágyás, egy átadás, az életünket átadjuk az Istennek. És ez sokszor, ha belső, mondjam így, belső harccal történik is, nem azért harcolunk, hogy Isten gyermekei legyünk, hanem azért harcolunk, és azért küzdünk, és azért olyan feszültségteljes a megtérés, mert az ördög támad bennünket, és nem akar kiengedni a kezéből, de ha egy Istenbe vetett hittel és bizalommal elfogadjuk az ő ígéreteit, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha megtértünk az Úr Jézus Krisztushoz, és befogadtuk őt, akkor ez a miénk minden harc nélkül. De ahhoz, hogy Isten gyermekeihez méltóan éljünk ebben a világban, és ahogy mondja az ige, hogy legyetek az én mennyei atyámnak fiai, ahogy mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy meglátszódjon rajtunk, az, amit jog szerint megkaptunk, azt a kapcsolatot, ami létrejött Isten és közöttünk, hogy azt megkaptuk, de hogy ez meglátszódjon a mindennapi életben, hogy lássák meg az emberek is, és hogy úgy éljek, ahogy méltó Isten gyermekéhez, ezért meg kell harcolni. És a sátán jön és össze akar zavarni bennünket, és azt mondja, harcolj azért, hogy Isten gyermeke legyél. Hogy küzdjél, hogy tegyél valamit, hogy javítsd meg egy kicsit az életedet. Hagyd el! Először próbáld meg elhagyni ezeket és ezeket a dolgokat, majd azután gyere Istenhez. Küzd le a kívánságaidat. Saját erődből szabadulj meg a bűneidtől. Ezt sugja nekünk, és tudja, hogy ha ezt meghallgatjuk, akkor soha nem fogunk oda jutni, hogy Isten gyermekei legyünk. Ugyanakkor, hogyha meg tudtunk térni, és hitáltal az Úr Jézus befogadtuk a szívünkbe, akkor azt fogja sugni nekünk, hogy te, ez minden magától fog menni. Ne törődj vele. Kérjed az Urat, hogy tegyen téged szenté. Kérjed az Urat, hogy munkálkodjon az életedbe, és te pedig várjad, hogy az meg fog valósulni. Pedig ezért kell harcolni. Ezért kell törekedni. Ahogy mondja az ige, hogy Isten félelemmel, vagy félelemmel és rettegéssel vigyük véghez a mi üdvösségünket. Nos, testvéreim, ilyen értelemben úgy gondolom, hogy mindnyájunknak harcolnunk kell tágabb területért. Vagy más szóval, hogy elfoglaljuk azt, ami a miénk. Legyünk jogos használói azoknak az áldásoknak, amit az Isten adott nekünk. Hogy ne éljünk szegényen, mint Isten gyermekei. Hogy ne éljünk minimális lelki életet. Hogy nehogy úgy legyen, hogy nekünk adatott minden áldás, ahogy mondja az ige, hogy ami az üdvösségre és a kegyes életre való Isten mindennel megajándékozott bennünket, és mi egész életünkön keresztül bukdácsoló, gyengélkedő, hívő emberek vagyunk, akik soha nem jutunk el oda, hogy szabadok legyünk, és boldog szívvel szolgáljuk az Urat. Nos, talán neked is tágabb térre van szükséged ezen a délután. Sok ilyen terület van, az ige hirdetésemben nem tudok mindenre utalni, de szeretnék 4 dolgot megemlíteni. Megvallott bűneink meg vannak bocsátva, de a bűn újbóli támadásakor fel kell vennünk a harcot. Amikor megtérünk, akkor az Úr megbocsátja azokat a bűnöket, amelyeket elkövettünk. Olyan az, mintha képzeljük el, hogy egy lakásban eltörik egy cső, nem az a cső, amelyikben tiszta víz folyik, hanem egy másik cső, és mindent bemocskol a lakásba. És akkor ahhoz, hogy rendbe tegyük a lakást, ahhoz ugye meg kell tisztítani mindent. El kell törölni, fel kell törölni, és tisztává kell tenni. A mi életünket is tönkretette és beszennyezte a bűn. És a megtérés olyan, az, amikor az Úr Jézus Krisztus megbocsátja mi bűneinket, az olyan, amikor jön és megtisztítja a lakást. Megtisztítja a szívünket. De ha lakásunkat meg is tisztítjuk, kell vigyázzunk arra, hogy azon a csövön többet ne jöjjön ki szennylé. És az életünkbe is úgy van. Marad valami az életünkbe, ahol a bűn újra támad, újra és újra támad, és mi meg kell tanuljuk felvenni a bűnnel a harcot. Nem azzal a bűnnel, azt, amit megvallottunk és letettünk, azt el kell fogadnunk, hogy az megvan bocsátva, de jönnek újak, jönnek új kísértések, jönnek elő újabb problémák, újabb bűnöket termel a szívünk, és ott azt a csövet, ahonnan előjön az a rossz gondolat, a rossz érzés, a rossz beszéd, a helytelen hozzáállás, a helytelen magatartás, a bűnös kívánságok, na ott valamit kell tenni, hogyha már egyszer megtisztult a szobánk, és megtisztult a szívünk, akkor ne mocskolódjon be újra és újra. És akkor itt kezdődik a lelki harc. Miért kell harcolnunk? Azért, mert hajlamosak vagyunk a bűnre. Bűnös vágyak ébredhetnek bennünk. Azt mondja az ige, hogy ne úgy gondozzuk a testünket, hogy azokban, vagy abban bűnös kívánságok jöjjenek fel. Ott van az óemberi természetünk, bűnös tulajdonságaink, amelyek nem biztos, hogy vágyak, de olyan dolgok, amiket örököltünk, hogy marcosak vagyunk, hogy büszkék vagyunk, hogy kemények vagyunk, hogy engesztelhetetlenek vagyunk, és ehhez hasonló óemberi tulajdonságaink vannak, amelyek, amikor olyan helyzetbe kerülünk, ahol kiválthatja ezeknek a reakcióját, akkor rögtön bűnt fog előhozni az életünkbe. Pedig már egyszer megbocsátotta az Úr. Megbocsátotta, hogy megsértettem valakit. Pedig már egyszer bocsánatot kértem azért, mert túl kemény vagyok, vagy túl sokat beszélek, és ott is mondok, ahol nem kell, és azt is, amit nem kell. De bennem van, mert olyan fajta vagyok, olyas, mint örököltem a szüleimtől. És akkor fel kell venni a harcot. A bűnös kívánságok, bűnös, az óemberünk bűnös tulajdonságaival szemben. Aztán vannak különös kísértések, amelyek jönnek a sátántól, amikor felhasznál embereket és körülményeket, amikor be akar minket ugrasztani abba, hogy vétkezzünk. Vigyázzatok, mondja az Úr Jézus, és imádkozzatok, hogy ne essetek el a kísértésbe. Hát hogyan harcolunk? Hogyan juthatunk ide, testvéreim? Hisz az Isten gyermekeinek öröksége az, hogy a bűntől szabadok legyünk. Azért jött az Úr Jézus Krisztus. Az van megírva a Máté evangéliumában, amikor le van írva, hogy miért jön ő ebbe a világba be. Azért, hogy miért van? Hogy az ő népét megszabadítsa a bűneitől. A mi örökség. Nekünk nem muszáj vétkeznünk. Mi eljuthatunk oda, ha az Úr Jézus Krisztusra figyelünk, ha a Szentlélekre figyelünk, hogy ne csak a bűneink legyenek megbocsátva, amit elkövettünk, hanem ott valami történjen az életünkbe, a megszentelődés, az Úrral való járásba, ott az a cső, ahol jönne elő a gonoszság, és jönne elő a bűn az életünkbe, hogy ott valamilyen megjavítás történjen. Ezt a megjavítási folyamatot nevezzük megszentelődésnek. Lehet, hogy tágabb térre van szüksége. Nem lenne muszáj beleess ezekben a bűnökben, amelyekben újra és újra visszaesel. Hogyan kell harcolni? Hát hogyan? Bűnvallással. Amikor vétkezünk, valljuk meg a mi bűneinket. És valljuk meg nem csak azt, amit tettünk, hanem azt is, hogy Uram, te látod, hogy én ilyen vagyok. Mikor Dávid vétkezett, nem csak azt mondta, ó Uram, bocsáss meg, látod, hogy én Betsabéval vétkeztem. Hanem azt mondta, Uram, én egy bűnös ember vagyok. Én bűnben születtem, és bűnben nevelt engem, bűnben dédelgetett engem az én anyám. Uram, pedig te az igazságot szereted. Hol vagyok én attól, amit te szeretsz? Uram, én ilyen vagyok. Könyörülj meg rajtam. És az Úr munkálkodott Dávidnak az életébe. Aztán ott van az imádkozás és a bőjtölés. Imádkozunk, ima életet élünk, ahogy hallottuk a délelőtt is, hogy milyen fontos az imádkozás az életünkben. Imádkozunk. És ha kell, bőjtölünk. Mert lehet, hogy van olyan, amire azt mondaná az Úr Jézus, hogy ez a fajta nem megy ki, csak imádkozással és bőjtöléssel. Mert amikor bőjtölünk, akkor magunkat megalázzuk. Amikor bőjtölünk, akkor a test kívánságait háttérbe szorítjuk. Akkor Istenre összpontosítunk. Azzal törődünk, az van előttünk, hogy mit akar az Isten, és mit szeretnénk mi az Istentől. És a figyelmünk összpontosul arra a témára, ami a probléma. És akkor az Úr meghallgat és megsegít bennünket. Aztán a harcban ott van az alázat, a türelem, hogy megalázkodunk Isten előtt, és türelmesen várjuk addig, ameddig eljutunk a szabadság azon fokára, amit nekünk adni akar. Ott van a Bibliával való élés, hogy állandóan, mint tükröt tartom a Bibliát magam előtt, az igeolvasást, és vizsgálom magamat. És nem csak magamat vizsgálom, hanem Isten megtanít engem arra, hogy mit higgyek. Hogy fogadjam el, és hogy viszonyuljak magamhoz. Hogy működik az óember. Hogy lehet azt legyőzni. Mi a Szentléleknek a szerepe ebben. hogyan szabadít meg engem az Úr Jézus Krisztus ezektől, a megkötözöttségektől és ezektől a hajlamoktól, bűnös természetem vágyaitól. Így harcolok. Nem adom fel. És úgy harcolok, hogy hiszek. Vagy mondja egy helyen az ige, hogyha elestem is, felállok. Sokunknak meg kell ezt tanulni, talán a hívő életünk elején, hogy nem az a nagy baj, hogy elesünk, hanem az a nagy baj, ha nem állunk fel. Mert csalódtunk magunkba. Majd később rájövünk, hogy nem csalódhatunk magunkba. Ha olyan jó elgondolásaid vannak magadról, akkor fogsz magadba csalódni. De ha már rájöttél arra, hogy ki vagy te, hogy mondja Turmezei Erzsébet az egyik versébe, hogy ki az a valaki, aki a fényes, fehér köpeny alatt van, akkor már nem csalódsz magadba. Mert tudod, hogy ki vagy. És ha így látjuk magunkat és Isten munkáját az Isten igének tükrébe, akkor győzni fogunk. Egy újabb, tágabb területre érkezünk. Aztán ott van egy másik terület, testvéreim, az Úrral való közösségünknek a területe, hisz az a vele való közösségünk biztosítva van a Szentlélek által, de harcolnunk kell annak megtartásáért. Milyen csodálatos öröksége a hívő embernek, hogy bemehet a szentélybe. Régen el volt függönyözve, hogy a zsidókhoz írt levél képeivel és hasonlataival éljünk. Az Isten jelenléte el volt zárva, de mikor az Úr Jézus Krisztus meghalt, akkor ez a kárpit, ez a vastag függöny, falfüggöny elszakadt, és az ő megtört testén keresztül bemehetünk a szentélybe. Ezért van az, hogy mi újszövetségi emberek beszélhetünk olyasmiről, amit mondott a testvérnő az előtt, hogy beszélgetek az Istennel. Mikor az úton megyek, akkor beszélgetek az Istennel. Akármikor, amikor dolgozok, amikor leülök, csendességet tartok, amikor megyek az utcán, amikor otthon vagyok, beszélhetek az Istennel, mert szabad utam van. De harcolnunk kell azért, hogy ezt a közösséget megtartsuk. Mert jön a sátán, hogy megszakítsa ezt a közösséget. Hogy ne higgyünk benne. Hogy vétkezzünk. Hogy elfoglaljuk magunkat olyan dolgokkal, amiket nem szeret az Isten. Megszakítsa ezt a kapcsolatot. Pedig az örökség a miénk. Nem kell ahhoz 20 éves hívőnek lenni, vagy nem kell ahhoz a mennyországba jutni, hogy a közösségünk az Istennel valóság legyen. Élhetünk itt. Hogyan harcolunk? Hát odafigyelünk az Úrral való közösségünkre, és szánunk időt arra, hogy Istennel töltsünk időt. Hogy Istenre figyeljünk. Olvassuk az igét, imádkozunk, mert csak azt tud szüntelen imádkozni. Van egy ilyen felszólítás, hogy szüntelen imádkozunk, meg azt csak azt tud beszélgetni, meg azt tud ilyen villámimát bocsátani Istenhez, akinek megvan az Istennel való találkozásnak az órája. Nehogy azt gondoljuk, hogy hát mi olyan emberek leszünk, akik majd úgy csak úgy fogunk társalogni az Istennel. Az Istennel való társalgásunk, az a fajta imádkozás, amikor úgy napközben imádkozunk, és gondolataink Istenhez mennek, az abból fog adódni, hogy mi minden nap időt szakítottunk az Istennel való beszélgetésre, az igével való foglalkozásra. Ha ezt elhanyagoljuk, akkor nem fog menni a beszélgetésre az Istennel. Nem lesz rá erő. Nem, egyszerűen nem jön a gondolatod. És ezért ápoljuk az Úrral való közösséget. Aztán alázattal és töredelemmel kell álljunk az Úr előtt. Ugye, ó, mi hű barátunk Jézus, mondjuk az énekeljük az énekbe, de ugyanakkor alázattal is állunk az Úr előtt, mert tudjuk, hogy, hogy milyen hajlamosak vagyunk a bűnre, és tudjuk, hogy mi milyen porszem emberek vagyunk, és milyen senkik vagyunk, és hogy milyen nagy kegyelem az, hogy az Isten felemel, és ebbe az alázatos lelkületbe vagyunk, akkor megmarad az Úrral való közösségünk. Aztán mondja az Úr Jézus tovább, hogy engedelmeskednünk kell, hogyha mi be vagyunk oltva a szőlőtőbe, és egy vessző vagyunk a szőlőtőbe, akkor gyümölcsöt kell teremjünk. Hát mi a gyümölcstermés? A gyümölcstermés az, hogy úgy élünk, ahogy az Isten akarja. És az Isten megmondja nekünk, hogy hogy éljünk az igéjében, úgyhogy a hívő élet az engedelmesség. Annak a következménye. Mert az Úr megmondja az igéjében, hogy hogy élünk, és mi megéljük azt, ahogy ő mondja. És így maradunk meg benne. Ezt azonban meg kell harcolni. Meg kell harcolni, hogy először is megismerjük az Isten akaratát, és ezért oda kell szánjuk magunkat Isten akaratának megismerésére. Nem megy úgy magától. Szeretnénk, ugye, hogy mint az iskolában, amikor mondták nekünk a tanáraink, voltak ilyen gyengébb tanulók közöttünk, és azt mondták, tanárok, tudod? Hazamész, veszed a könyvet, a párna alá teszed, és reggelre fogod tudni a leckét. Az ilyen gúnyos beszéd volt, de ugye szeretnénk, ha úgy egyből megtudnánk mindent. Vagy úgy egyből a hívő életbe is csak úgy mennének a dolgok. De a lelki fejlődésnek, az Úrral való közösségünknek meg kell fizessük az árát. Nem úgy az árát, hogy létrehozzuk, mert az Úr hozta ezt létre. Mi nem tudjuk megváltani magunkat. Mi nem tudunk felállni, akármilyen magasra nyújtózkodunk is, hogy elérjük az eget és elérjük az Isten. Hanem úgy kell megharcolni érte, hogy megtartsuk azt, amit az Úr Jézus Krisztus létrehozott. És ezért nem spórolhatjuk le az ige tanulmányozást, nem spórolhatjuk le a közösséget, nem spórolhatjuk le a hívő életbe való engedelmes életet, nem spórolhatjuk le. Nem fog csak úgy magától kibontakozni az én életem. Ha nem járok a közösségbe, ha nem imádkozom, ha nem olvasom az igét, ha nem tanulmányozom Istennek a szavát, ha nem merülök bele, tágítani kell a területet. Mert ez a mi örökségünk. Az én örökségem és a te örökséged, testvérem. Aztán ott van egy másik terület, ahol tágíthatjuk a területünket, szélesíthetjük azt, ami a miénk már. Hisz a Szentlélek megvalósította a testvéri egységet, de nekünk kell harcolnunk annak megtartásáért. Mi nem tudjuk létrehozni a testvéri közösséget, hogy valakivel testvérek legyünk. Lehetünk jó barátok. Lehetünk kollégák. Azt mi megtehetjük, hogy valakit szimpatizáljunk, és megismerjük, és együtt járjunk, és összejárjunk, és együtt menjünk nyaralni, és jó barátok legyünk. Ezt meg tudjuk tenni. De az, hogy két emberből két testvér legyen az Isten családjába, ezt mi nem tudjuk megtenni. Ezt Isten végzi el. Amikor mi megtérünk és elfogadjuk az Úr Jézus Krisztust, azt mondja Pál apostol, hogy akkor jön a Szentlélek, és belemerít bennünket Krisztusnak a testébe. Hogy ne egyedül legyünk többen. És attól a pillanattól kezdve, amikor én Isten gyermeke lettem, akkor nekem lettek testvéreim. Nem én hoztam létre ezt a közösséget. Mi testvérek vagyunk együtt. Akik itt lakunk Szatmáron, meg akik másfele laknak, van egy láthatatlan, a bűnös emberek előtt rejtett dolog, ami összeköt bennünket. Ez a Szentléleknek a jelenléte a mi életünkbe, az én életembe, és egyen-egyenként mindnyájunknak az életébe. Potenciálisan beletartozunk Isten családjába. De úgy, hogy a fizikai családba a gyermekek nem mindig szimpatizálják egymást, hanem veszekednek, és vitatkoznak, és nem segítik egymást, és versengenek, és nem szeretik egymást. Ugyanígy megtörténik Isten családjában is. Hogy jó lehet, testvérek vagyunk, de nem tudjuk élvezni a testvéri közösséget. Nem tudunk élni ezzel a közösséggel. Nem érezzük jól magunkat ebbe a közösségbe. Ki kellene szélesíteni a határt. Mert a testvéri közösség is, és ez érvényes, majd még ha elmondhatnánk a házasságra is, meg a lelki kapcsolatokra, a barátságra is, meg kell harcolni érte. Na itt vannak ezek a területek. Miért kell megharcolnunk? Azért, mert van bűn bennünk. Ha nem lenne bűn bennem, és nem lenne bűn a többi testvérembe, akkor már a mennyországban lennénk. Akkor tökéletes lenne a testvéri közösség. De van bűn bennem. És vannak bennem olyan dolgok, amelyek miatt nem tudok összeférni a testvéremmel. Van bennem talán ambíció, van bennem igazságszeretet, van bennem büszkeség, van bennem az, hogy mindig nekem legyen igazam, van bennem az, hogy én több legyek és nagyobb legyek a többieknél, van bennem szeretetlen megjegyzés, van bennem morcosság, van bennem idegesség, van bennem lenézés, és akkor persze, hogy nem működik a testvéri közösség. Ha az Úrral járok, akkor ő dolgozik ezeken a területeken, és tisztít engem, és szabadít meg ezektől, de amennyire engedelmeskedtem, annyira lettem szabad ezektől a dolgoktól. Aztán ott vannak az előítéleteim. Ránézzünk valakire, és azt mondjuk, ismerem én. Vagy elfogtam egy pillanatba, ahogy élt, lefényképeztem, és azzal a fényképpel maradok. Amikor haragudott, vagy amikor bosszus volt, vagy amikor szomorú volt, vagy amikor valamit tett, és akkor azt mondom, ismerem én. Tudom én, hogy milyen családból származ. Tudom én, hogy melyik falubból való, melyik gyülekezetből való, ismerem én. És akkor vannak ilyen előítéleteink. Lefényképezzük, lefixáljuk már a testvérünket. Nem gondolunk arra, hogy ő is az Isten kezébe van, és lehet, hogy védkezett, lehet, hogy ilyen, de Isten formálja őt. És elfelejtünk arra gondolni, hogy talán mi is éppen ilyenek vagyunk. Tehát ő is így lát engem. Itt vannak az előítéleteink. És a vigyázatlanságunk, testvéreim, sokszor nagyon meggondolatlanul beszélünk egymásról. Én azt tapasztalom, hogy ha két hívő ember beszél egy harmadikról, akkor a beszélgetésnek legalább a 80-90% azzal kapcsolatos, hogy mennyire kevésbé jó az a testvér, milyen hibája van, mit kellene még jobban tegyen, és nem arról szól, hogy milyen jó tulajdonságai vannak, milyen nagyszerű, milyen csodálatosan munkálkodik Isten az életében. Most ezeket meg kell harcoljunk. Ugyanakkor a testvéremben lévő bűn is. Bennem lévő bűn, és a testvérben lévő bűn. És ezek miatt nem tudjuk élvezni azt az örökséget, amit az Úr nekünk adott. Ki kell szélesíteni a területünket. Hogyan? Szeretettel és türelemmel. Valaki azt mondta, biztos a testvérek is hallották, hogy képzeld úgy, hogy a testvéred homlokára oda van írva, légy türelmes hozzám, az Úr még nem fejezte be a munkáját rajtam. El tudod képzelni, hogy testvéreidnek a homlokára ez oda van írva? Légy türelmes hozzám, mert Isten még nem fejezte be az életembe az ő munkáját. Türelemmel. Persze ez nem azt jelenti, hogy elnézzük a bűnt egymásnak az életébe, hanem ugye, ha vétkezik az atyánk fia, akkor megintjük, imádkozunk érte, tanítjuk, tanácsoljuk. Ha nem akar változni hirtelen, akkor meg kell fenyítjük őt. De ha arra gondolnánk, hogy légy türelmes hozzám, szeretet és türelem, akkor kevesebb fenyítékre lenne szükségünk. Aztán a másik dolog, hogyan megy ez a harc. Őszinte önismerettel és bűnbánattal. Önismerettel. Amit megint hol találunk, ha magunkban nézünk? A régi bölcsek, mondták a görög filozófusok, hogy ember, ismerd meg magadat. Ez volt a nagy, nagy tanács. Vizsgáld meg az életedet. Azt mondta Szokrátesz, hogy az az élet, ami nem vizsgálód, aki nem vizsgálódik az élete fölött, azt az életet nem érdemes megélni. Nem élhet egy ember úgy, hogy ne tegyen fel kérdéseket önmagával szembe, hogy mit is teszek, hogy is teszek, miért is gondolom én így, helyesen élek-e? És ha már itt van szó erről a Szokráteszről, egy ilyen ember volt, aki azt gondolta, hogy megvizsgálj, milyen bölcsek az emberek a városába, Athénba. És körbe járt az utcákon, és kérdezgette az embereket, hogy miért csinálják ezt, és ezt miért teszik, és hogy van, és mit gondolnak magukról. És annyira haragudtak rá az emberek, hogy megölték, mert nem akarták megvizsgálni az életüket. Hát ha már egy pogány bölcs is ezt el tudta mondani, mennyivel inkább, testvéreim, nekünk oda kell figyelnünk, hogy az Isten igéje tükrébe megvizsgáljuk az életünket. Mert az ad igazi képet rólunk. Így harcolunk. A testvéri egységért, a testvéri közösség áldásáért úgy harcolunk, hogy belenézünk az Isten igéjének a tükrébe. Aztán közeledéssel és őszinte beszélgetéssel. Legyőzni, túllépni az előítéleteken, túllépni a feszültségeken, és eljutni az őszinte beszélgetés szintjére. És azzal a belátással, hogy az Úr elvégzi a munkát mindenkinek az életébe. Hinni abban, bízni az én Uramban, hogy ő el fogja végezni a Krisztus napjára. Na így harcolok. És ha én is harcolok, és mindnyájan harcolunk, akkor a területek nőnek, és megkapjuk az örökségünket. Mint ahogy mondja József, nem kaptok többet. Hát mi kell nektek attól több? Hát így is nagyon sok van nektek. Mi se kapunk többet, csak amit már kaptunk Krisztusban, azt igazán magunkévá tesszük. És az utolsó gondolat, testvéreim, Krisztus meghalt a bűnösök üdvösségéért, de nekünk kell szolgálnunk, hogy az emberek megtérjenek. Milyen nagy dolog az, amikor az emberek megtérnek, és van bemerítési ünnepély, és vannak emberek, akik újjászületnek. Hát ez az Úr Jézus Krisztus érdeme. Ő meghalt a bűnösökért, megváltotta ezt a világot, az emberiséget, hogy aki hiszen ő benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. És milyen nagy áldás benne lenni ebbe a nagy világot megváltoztató mozgalomban, hogy az emberek megtérnek. De, hogy ez megtörténjen, nekünk szolgálnunk kell. Így rendelte ezt az Isten. Hogy az evangéliumot hirdetni kell. Az evangéliumot megélni kell. Az evangéliumot be kell mutatni az életünkkel. Így rendelte ezt az Isten. És nézzük meg az első gyülekezet életébe. Elindultak az emberek, hirdették, velük együtt éltek. Mi csak az utazó evangélistákról tudunk az apostolok cselekedeteiből, és azt gondoljuk talán, hogy a kereszténység úgy terjed, hogy volt egy Pál apostol. Hát úgy is terjed, biztos. De a kereszténység leginkább úgy terjed, hogy egyik embertől a másikig. Mert látták egymásnak az életét, és szolgáltak, és szerették egymást, és szolgálták azokat az embereket, akik között éltek. Élték a Jézus Krisztusi életformát közöttük. És akkor megtértek az emberek. Milyen jó lenne, hogy ha ki tudnánk szélesíteni ezt a határainkat is. Mindjárt érezzük a szívünk mélyén, hogy igen kevesen térnek meg. Ahhoz képest, hogy mennyien vagyunk egy gyülekezetbe, vagy mennyien vagyunk baptista hívők ebben az országban, igen kevesen térnek meg. Nagyon szűk ez a határ. Hogy lehetne ezt kiteljesíteni? Hát úgy, hogy harcolunk, szolgálunk. Szolgálunk imádkozással, ige hirdetéssel, barátsággal, lelki és testi problémákban segítünk az embereknek. Megfelelő gyülekezeti szolgálatokkal, programokkal, amiben részt vagyok, és végezzük az Úr szolgálatát, a missziót. Akkor kiszélesül a határon. Ezt a témát még tovább lehetne vinni, de most gondoljon mindenki a saját életére. Lehet, hogy az Úr megmutatja azt, hogy éppen hol van az a terület, amit szélesíteni kell. Mi már a miénk, Isten gyermeki, mi voltunknál fogva. Kérjük az Urat, hogy segítsen meg ebben. Amen.
Istenünk, hálát adunk neked a mai napért. Köszönjük, hogy volt üzenetet hozzánk. Arra kérlek, te add a te kegyelmedet, hogy a ma megértett ige, a ma hallott gondolatok foglalkoztassanak továbbra is minket, és üssenek gyökeret a mi életünkbe, és hozzanak változást abban. Amen.